Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Június 3-a hétfő reggel van, 9 óra 8 perc, itt van Mihály Csandrás.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0630-as 698-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, de minek, mikor valaki ilyet ír, hogy low-cost szaki, ő szereli meg a szénát?
Igen.
Szegény egyébként Sram Károly, ha ezt szaki, hallatta volna.
A low cost, az pedig, hát akár lehet igen lókaja is, de nem ez volt a fő üzenete, amik is rohadtunk.
Én tényleg egyetértek azzal, hogy a közösségi média elszabadulásával olyan hangok is teret nyernek a közbeszédben, amelyeknek semmi keresni valójuk abban. Például a szóvicc barátok széles táborát én ide sorolom.
Jó, hát az ne viccelj, az egy
bár tudom, művészet. Hogy ti nálatok ez teljesen más megítélés alá esik, mert Ács és Kántor korrega is nagyon jókat derül ezen, de engem a világból ki lehet üldözni a low cost szakival és a többi ilyen aranyköpésszerű valamivel.
Igen. Gyerekkoromban olvastam erről egy olyat, hogy olyanok a kecskerímek, mikor a kecskerímek. Na, azt mondja, hogy tőlünk a múlt hónapban 250 embert küldtek el, nagyon nem jó a helyzet. Ugye beszéltünk az IT-szektorról, hogy már... Hát, hogy múlt időben tehetjük-e azt, hogy szakember hiány van, azt most még így nem merem kijelenteni, de ugye van most egy kis ilyen felfordulás, és minthogyha egy picit túl lett volna húzva az előző időszak, és most cégek megválnak IT-soktól, de ahogy beszélgettük az előbb a rovatban, hogy ez nem azt jelenti, hogy csökkenő tendenciát mutat a számuk és a rájuk való igény, hanem egész egyszerűen picit a helyzeten kell igazítani. Nyilván azért rendszerűen nő a ilyen álláshelyek száma, csak most pillanatnyilag van egy ilyen időszak. Azt mondja, hogy mi az az impertinencia?
Igen, hát nagyon könnyen gladiátor képzőbe találhatja magát, aki ezt a szép...
Lóvalja.
Igen. Akkor a medve úrnak szívküldi szívesen office stress irodalom.
Majorka holnap.
Ez megvan? Office stress? Irodalom.
Oj,
jó
nem
reggelt
már.
Kívánok.
Látod? Nekem le se esett, csak ilyen sokkal
látod?
Gyára.
Igen. A Sic című könyvben, igen.
Úristen, de jó volt a Sic, lehet, hogy onnan jött a mocska
még, mánia. Még nagyobbat tudok mondani, a Hauta, amit gyakorlatilag rezzenéstelenül végig tudtál olvasni, mert egy vicces sem volt benne. Na, de nem ezért gyűltünk össze, hanem szakmai tartalmak sugárzása vége.
Magyar rizset.
Igen.
Ez a...
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Azt hittétek mi, hogy nincs Magyarországon rizstermelés, pedig van, úgyhogy ennek a kulissza titkaiba fogunk bevezetni benneteket. Kalózunk Bori Tamás lesz, a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT külkereskedelmi igazgatója. Ő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát aki nem ismeri a mezőgazdasági ágazat összetevőit és mindennapjait, az most lehet, hogy felvonta a szemöldökét, hogy rizstermelés Magyarországon, hát ez nem egy trópusi növény. Hogy kerül Magyarországra a rizs?
Hát igen, Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy folyik itt rizstermesztés.
Azok kettesek voltak a földrajzból, mert én emlékszem, hogy nekem tanítottak valami hasonlót.
De a törökökről biztos hallottak.
Igen.
A török időkbe került be Magyarországra először a rizs, a 16. században, de akkor még ilyen luxus terméknek számított, és csak a nagyurak asztalára került. Aztán, mikor a törököket kiűztük, és jöttek olasz telepesek, akkor így az 1800-as évek végén hozták magukkal a tudást, és a történelmi Magyarország területén, az akkori bánáti bánsági területen ők kezdték el az árasztásos rizstermesztést. Tehát így került be Magyarországra.
Az, hogy elsősorban trópusi növényről van szó, vagy azt gondoljuk, hogy trópusi növényről van szó, mi az, amit a trópusi klíma tud, és a kontinentális meg nem annyira? Mi az, amiben, de közben mégis valamennyit, hiszen ugye
nem termel. Meg is fordíthatjuk, mert nekem is az járt a fejemben, hogy ez most egy ilyen úri huncutság, és egy ilyen kis falatka földterületen ilyen bemutató képen készítünk, vagy termesztünk rizst, vagy azért ez volumen és minőség egyben.
Hát ugye mit jelent, hogy trópusi? Ugye itt a mezőgazdaságban általában egyrészt a hő összeg az, ami egy növénytermesztésénél számít, tehát egy tenyész időszakon belül mennyi az a napsütéses órák száma, illetve a hőmérséklet, amit a nap azon a területen áraszt magából, tehát ez az egyik, ami meghatározza, a másik meg az éghajlati viszonyok, hogy legyen megfelelő nedvesség, víz ugye az árasztáshoz. Magyarország eddig a rizstermesztésnek az északi határán helyezkedett el, tehát hogy az éghajlat változik, most azért egyre hosszabb tenyészidejű fajtákat lehet Magyarországra behozni, tehát a kifejezetten erre az éghajlatra a 70-es, 80-as években nemesített magyar fajták mellett már lehet behozni olasz, spanyol fajtákat is, de azért még messze az a magyar fajták a legjobbak ezen az éghajlaton.
A magyar rizs egyébként miben különbözik, akár minőségben, akár árban mondjuk az ázsiaitól? Tehát versenyképesen lehet rizst termelni Magyarországon?
Egyáltalán mit jelent az, ugye, mert annyi féle van a risotto fajtától, a jázmin, a basmati, nem tudom, milyen menő.
Hú, de képbe vagy, apa.
Vannak mostanában, igen, hogy milyen az hova sorolódik, vagy milyen a magyar
rizs? Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle rizs van. A miénk valahol a hosszú szemű, meg a középszemű rizs között van, de inkább így a hosszú szemű rizsek tulajdonságában. Tehát inkább ez a pergős rizs, nem a ragatós rizs. És hogy miért jó? Igaziból egyrészt nem nagyon lehet azt megmondani, hogy miért olyan nagyon finom, de a tapasztalat azt mutatja, tehát a gasztronómiában jártasak, a fogyasztók azt mondják, hogy valahogy különleges a minősége. Tehát van olyan nagy országos hálózat, éttermi hálózaton, mert több mint 10 éve ehhez ragaszkodnak. Aztán nyilván, hogyha Ázsiából hozunk be egy rizst, a világ másik végéről fogalmunk sincs, hogy az honnan jön, kitermesztette, ilyen növényvédőszereket használtak. Ugye itt nálunk helyileg ismerjük, egy behatárolható régióról van szó. Egyrészt ugye a Kisújszállás környéke, tehát Jász-Nagykun megye, Kisújszállás, Mezőtúr térsége, másrészt Békés megye, Szarvascsárda szállás, Köröstarsa, Békés települések, tehát van egy ilyen meghatározott terület, ahol olyanok a klimatikus viszonyok is, és hát amellett, hogy ugye mezőgazdasági terület, és ezt is nagyon kevesen tudják, ez egy vizes élőhely is. Épp nemrégiben voltam kint határszemlén, és hát úgy éreztem magam, mint a Tüskevárba láttuk a kis Balatonnál, tehát a vízi madarak úszkálnak, rökködnek a területen, tehát gyönyörűen néz ki egy ilyen elárasztott rizstelep. Sőt, itt a környéken már azt is kimutatták, hogy nyáron az aszályos időszakban az ivataroknak, tehát úgynevezett konvektív csapadéknak az esélye is megnő. Hisz ugye nagy a párolgó terület, tehát igaziból az éghajlatváltozás ellen is használ.
Ez azért meg ez a pár mondat, mert hogy közben meg ugye asszály volt nem is olyan régen, és elég komoly gondokat okozott a mezőgazdaságban, és azt mondják a hozzáértők, hogy nagyon fel kell készülni a gazdálkodóknak az öntözés fejlesztésére, hiszen a csapadék az ilyen nagyon egyenetlen eloszlású és mennyiségű lesz a jövőben. Akkor ez az árasztásos termelés, ez mennyire fenntartható a rizs esetében?
Hát, sajnos a tendencia valóban igaz, ugye ez a szántóföldi növényekre vonatkozik, ezért is kiemelt fontosság, hogy minél nagyobb legyen a öntözött terület. Most ezek a régiók, ahol Magyarországon a rizstermesztés folyik, szerencsére öntözhető területek, és azért ugye van az úgynevezett vízgazdálkodás, amikor a felszíni vizeinket is a szakemberek úgy szabályozzák, hogy, hogy ilyen fontossági sorrendben is, meg víztárolóink is vannak, tehát hogy igaziból eddig, vagy például a legnagyobb 2022-es aszályba is tudták azt biztosítani, hogy a rizstelepeknek az elárasztása biztosítva legyen.
Uh-huh. Egyébként mekkora most a termőterület, és ez növekvőben vagy csökkenőben van?
És mennyire jövedelmező?
Meg mennyire jövedelmező?
Tehát ez megéri?
Mennyire beruházás igényes? Ezen gondolkodom, hogy azt ott árasztani kell, nyilván meg kell akadályozni, hogy elfolyjon. Nyilván ezt nem lehet egy sima gabonakombájnnal aratni.
Folyamatosan dolgozni kell vele, tehát az emberi erőforrás igénye is magas lehet.
De így van. Hát valamikor volt 50 ezer hektár is még a szocializmusba. Nyilván ez egy, nem egy reális dolog volt, de most ilyen 3000 hektár körüli EU-s kvótát, támogatási kvótát kaptunk, és hát sajnos most olyan 2500 hektár között van. Ugye nagyon sok minden nehezíti ezt az ágazatot, és itt nem is elsősorban gazdaságosság, de ugye ezek, ahogy mondták, nagyon nagy beruházást igényelnek, tehát ilyen 2-3-4 millió forintba kerül egy rizstereknek a megépítése, valóban körbe kell gátakkal venni, ugye szinte vízszintesnek kell lenni, hisz a rizs el van árasztva, tehát nem lehet, hogy az egyik
sarkában
50 centi van, a másikban 10, meg hogy a víz is lejön, tehát ennek a beruházás igénye is nagy. És hát aztán tudjuk, hogy a földviszonyok arról szólnak, hogy nagyon sok apró terület van, meg nagyon sok tulajdonos, ráadásul ugye a cégek, akik elsősorban rizstermesztésre foglalkoznak, nem nagyon nem vehetnek földterületet, tehát van egy ilyen probléma is. Jövedelmezőség szempontjából hát eddig azért sikerült pozitívan zárni a mérleget, ehhez azért hozzá kell tenni, hogy van egy jelentős EU-s, illetve agrártámogatás is ehhez. A beruházásokhoz is több körbe volt már, tehát ez a terepépítésnek bizonyos százalékát megfinanszírozták. És az utóbbi két évben pont az aszály miatt kormányzati döntés volt arról, hogy az öntöző vízért nem kellett fizetnünk. Tehát ez azért segíti azt, hogy itt megmaradjon a rizstermesztés. Azért arról is beszélni kell, hogy ezek a rizsföldek olyan területeken vannak, amik szikes, sekély termőrétegű talajok, tehát más növény, szántóföldi növények nem nagyon termeszthetők gazdaságosan, és itt azért nagyon sok munkahelyet is teremted.
Uh-huh. Milyen terület? Bocsánat, igen.
Ugye volt egy gazdasági műsorról is szó lévén, árba igaziból tudunk versenyezni. Nyilván nem azt kell megnézni, hogy a legolcsóbb szemét, amit behoznak, persze, mert sajnos olyan
is van. Én csak kutyarizsnek hívom, mert az ilyen legfeljebb ilyen kutyájunknak ilyen állatnak.
Igen, csak nagyon sokan ezt veszik, és hát ugye nekünk az is a nagy probléma, ugye, hogy a hadist el akarja az ember adni, nyilván vannak a kis kereskedelmi egységek, de azért elsősorban nagy áruházláncokon keresztül tudjuk eladni, és ott sajnos még mindig 10 forintokon vitatkozunk, és körülbelül sokszor az a különbség, hogy most a jó minőséget juttatjuk a
Hát szomorú ez. Vagy. Igen, csóringerek vagyunk.
Igen.
Milyen mérettől, földterület nagyságtól válik ez gazdaságossá? Hol a breaking point ezen a...
Hát ez általában úgy néz ki, hogy vannak a rizstelepek, amik célszerűen ilyen 40-50-100 hektáros nagyságúak, és ilyen 8-10 hektáros karitkák azok, amik a leggazdaságosabbnak viszonyultak. Tehát ezek azok a területek, amik ilyen külön árasztási, aratási egységként vannak kezelve.
Uh-huh. Egyébként a termesztés technológiája, ez gépesíthető a rizsnek? Mert ugye azért talán akik Ázsiában jártak, azok látták is, hogy feltűrt gatyával áll bent az ember, és vagy bivajokat követ, vagy maga gyalogol, és így egyesével, de nagyon gyorsan dugdossa le a rizspalántákat.
Nem, ez nagyrészt gépesítve van, tehát nem palántázzuk a rizst, hanem egy gabona vetőgéppel száraz területet, tehát ugyanúgy néz ki, mint amikor mondjuk elvetjük a búzát. Aztán van többször, mikor ez el van vetve, a földbe sekélyen, akkor utána többször elárasztjuk vízzel, és akkor innentől látható a különbség. Ahol itt a nem szalmakalapos, bár néha a szalmakalap is kell.
Ez egy jó eszköz.
Emberekre van szükség, ugye, hogy ez az elárasztás, lecsapolás volt, bizony sokszor oda kell menni a földre is, ott, ahol elakad a víz, ott kézi munkával segíteni kell neki, hogy lefolyjon. Ez az úgynevezett rizsőröknek a munkája, tehát ők biztosítják azt, hogy a lecsapolás, elárasztás, ott a különböző műveknek a kezelése, amivel ez megvalósul, ezt működtetve legyen.
Ez egyébként, bocsánat, igen? Nem akartam közbevágni a gondolatmenetet, megvárjuk meg.
De aztán az aratás, tehát a betakarítás, az egyéb műveletek, azok természetesen gépesítve vannak.
Még fogyasztói oldalról piszkáljunk egy-két dolgot, ez az ár is, bér is, fényes, fényezetlen, de engem ami igazán érdekel, az, hogyha már ennyit beszélünk a hazai rizstermesztésről, hogy találom meg a magyar rizst?
A magyar rizst a boltba, hát egyrészt úgy lehet megtalálni, hogy a magyar, hát a, tehát 25, van egy úgynevezett rizs szövetség Magyarországon, ennek van 25 tagja, ebből három cég az, aki feldolgozással is foglalkozik, mi vagyunk az egyik, a legnagyobb feldolgozó, nekünk a nevünk, saját nevünk alatt is futnak rizsek, meg puffasztott rizs termékek. Tehát ez azért megtalálható a boltokban is, meg pont amit az előbb említettem, hogy nem tudunk mindenhova bekerülni, de szeretnénk a fogyasztókhoz eljutni. Mi például webshopot is elkezdtünk az idén üzemeltetni, és itt egy nagyon versenyképes áron tudunk a fogyasztókhoz eljutni.
Oké, akkor ez a minőségi kérdés, ez hogy van, ez kérdezi a hallgató, hogy honnan tudja, hogy milyen rizs, milyen minőségű. Hát ugye az importrizsán nem nagyon fog ilyeneket találni, de én meg emlékszem, hogy itt a hazaiban van ez az A, meg B, meg fényes, vagy fényezetlen, hogy ezek mit akarnak ezek a jelölések?
Igen, hát itt az, hogy ár is, meg bér is, az ugye nem csak magyar rizsnél van, ez egy tisztasági fokot jelent, gyakorlatilag annak a mércéje, hogy a hány százalék törmeléket tartalmaz maga a rizs. Az árizsnél maximum 10 százalék tört is lehet, a bérizsnél meg 20 százalék. Aztán ugye van a barna rizs, amikor a hántolás után megmarad, tehát nincs lekoptatva a tejvásré alatti értékesztőra, meg megmarad az ezüst hártya. Gyakorlatilag ez olyan, mint a teljes kiürlésű gabonaféle, tehát azok az értékes anyagok, vitaminok, amik itt a héj körül vannak, azok megmaradnak. Ugye ezt tovább kell főzni, nem olyan jól néz ki, viszont jóval egészségesebb. És például a barna rizsből készül a jó minőségű puffasztott rizs, legalább 80%-a, tehát a jó minőségű puffasztott rizs, neki az élettani értéke is. Aztán, amikor ha ezt tovább polírozzuk, vagyis a hántolást követően a rizs szemeknek a külső területét lecsiszoljuk, abból lesz a fehér rizs, és ezt aztán lehet különböző anyagokkal keverni, és akkor ebből van a fényezett rizs. Tehát gyakorlatilag ez ugye úgy, mint a fehér kenyérnél, hogy sokkal tetszetősebb esetleg.
Igen.
Bizonyos.
Tetszetősebb, de nem annyira egészséges, ugye ez a fehér lisztelés.
Ez nem egészséges, de jól néz ki. Ez ugyanúgy, meg hát ugyanúgy egészséges.
Persze.
De hogyha össze kellene hasonlítani, akkor nyilván a barna is egy jóval egészségesebb táplálék.
Egy furcsa kérdés, vagy észrevétel jött, de lehet, elmondom, tehát gondolom a szúnyogok is szeretik a rizsföldeket. Ez lehet probléma, hogy az egy külön küzdelmet okoz a rizsföldön?
Hát nem hiszem, hogy nem.
Nem.
Ezek nem a lakóterületek kellős közepén vannak ezek a rizsföldek.
Hát most már minden a lakóterülethez igen, közel van.
Meg nem is árt, hogyha van szúnyog néhol, mert persze, a madarak ugye mivel táplálkozik.
Hát nem okoz nagyobb problémát, mint egy folyó mentén, világos, vagy egy tó mentén. Meg hát ugye a szúnyogírtás szabályozás, és ugye ennek vannak már igen, biológiai módszere is, ezek országosan, meg pont ezekre a területekre koncentrálnak, ugye, ahol a szúnyogok tudnak szaporodni. Viszont például nagyon érdekes, hogy van például egy madár, a székicsér, nem tudom, hogy erről hallottak-e.
Hogyne, szenvedélyes ornitológus vagyunk.
Ez itt fészkel például nálunk, és a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együttműködve fészkelőhelyet biztosítunk nekik a pihentetés alatt álló rizstelepeken. Tehát még ennek hát van akkor... egy ilyen romantikus
nagyon
része is.
Igen. Hát nagyon szépen
hát
köszönjük.
Akkor magyar embernek, magyar rizstatálakba.
Figyeljünk igen. oda erre is.
Így van.
Ha tehetjük, meg nézzük meg a rizsföldeket.
Én megfogadom, környéken. Hogy ezentúl a hamástam a töltött káposztára, biztos, hogy veszem a fáradtságot és keresek magyar rizst, hogy még autentikusabb legyen. Nagyon köszönjük a beszélgetést, és
köszönjük.
További munkasikereket, hogy kollégám szájából elvegyem a szót. Minden jót.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok a hallgatóknak is.
Borit Tamással, külkereskedelmi igazgatóval, a Nagykun 2000 mezőgazdaság ZRT-től.
Mindent tudunk a rizs termesztésről most már.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a mindenség itt neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok, hogy indul a hét? Abszolút kedvező hangulatban indult a kereskedés végre a budapesti értéktőzsdén. Azért múlt héten egy elég komoly negatív korrekciót láttunk. Most a befektetői hangulat nemzetközi szinten is pozitív, és 1,63%-os pluszban van a Bux Index, 69.000 pont felett járunk egyébként. Az OTP 1,62%-os pluszban 17.590 forinton áll, a MOL 1,29%-os emelkedéssel 2.826 forinton, és a Richternél látunk elég komoly emelkedést, 2,69%-os elmozdulással 9.345 forint, míg a Magyar Telekom 1,32%-kal 995 forintra, és a forgalom talán átlag feletti egy picivel, most már az 500 millió forintot elhagytuk felfelé.
No, azt is látom, hogy a közepes papírok is hasítanak rendesen. Kettőnél látok én jelentős elmozdulást, és hozzá viszonylag elfogadható forgalmat. Az egyik az a Delta, régi kedvencünk, az egy pár napot pihent, de most megint ilyen nyitáskor ilyen 8% feletti plusz láttam benne, gondolom veszik tovább a saját papírokat, meg az Alteónál látok viszonylag érzékelhető forgalmat, de ott nem jó hangulatot.
Így van, a Delta tovább emelkedik, most már ugye az elmúlt két hétben volt egy korrekciós szakasz, most 8%-os pluszban vagyunk 78 forintnál. Az Alteo viszont, ahogy említetted is, lefelé korrigál 3,69%-kal 3650 forinton ebben a pillanatban az árfolyam. Ugye ott egy emelkedés végén lehetünk, és most már ötödik napja igazából egy kisebb negatív korrekció látszik.
Uh-huh. Oké, volt Moody's, nem minősítés, hanem megmondták, hogy mit várnak, felülvizsgálat. Igen. Az hatott-e például,
illetve
a forint?
Illetve az, hogy ugye a tengeren túli piacon is a kereskedés végébe rántották föl a piacokat, ott indult meg igazán az élet, és gondolom ez folyhatott, csoroghatott át ma reggel? Melyik hat jobban?
Így van. Uh-huh. Hát a Moody's igazából nem nagyon hat a forint piacára, sőt, tehát hogy ugye alapvetően jó híreket kaptunk a hitelminősítőtől, hiszen megerősítették a jelenlegi besorolást, és igazából bár én azt vártam, hogy a növekedési prognózis kicsit csökkentik az idei évre, az sem történt meg. Nagyjából az üzenet ugyanaz, mint tavaly legutóbbi minősítésnél, hogy az uniós kapcsolatuk, illetve a költségvetési hiány alakulásától teszik majd függővé a következő időszakban a felminősítést, vagy a kilátásjavítást, vagy esetleg a leminősítést, kilátásrontást. Viszont a forint gyengül, tehát 390,65 most az euró árfolyama, ami némiképp meglepő a kedvező befektetői hangulat mellett. A dollár forint is hasonló mértékben emelkedik, 360,03. Itt az euró forintban, hogyha 390 felett maradunk, akkor bizony ilyen 394-95 szinteket is lehet látni.
Oké, okay. És mit mondtál, Európában is hasonlóan jó a hangulat, ugye? Inkább pluszos a
gépés. Igen, abszolút pluszos minden, kicsit kisebb mértékben, mint Magyarországon. A DAX most 0,7-0,8%-os pluszban van, de a legtöbb fontosabb index hasonló mértékben mozdult el felfelé, csak néhol látni negatív irányú mozgást.
Valami piac befolyásoló és előre látható esemény várható a héten egyébként?
Hát a héten ugye több fontos adat is lesz azért. Ugye holnap reggel a magyar GDP felülvizsgált adata, ami lényeges lehet. Szerdán, illetve pénteken amerikai munkaerőpiaci adatok, ami nagyon fontos lesz, és talán a legfontosabb a csütörtöki LKB kamatdöntés, ahol megkezdődhet az eurózóna kamatvágási ciklusa, bár többször hangsúlyozzák a döntéshozók, ez még nem jelenti azt, hogy mostantól minden ülésen vagy minden második ülésen kamatvágás lesz, tehát a beérkező adatok függvényében, vagy adatoktól függően fognak dönteni ezen túl is.
Jó, rendben van, utadra engedünk, jó kereskedést a mai napra nektek!
Köszönöm szépen a figyelmet is!
Köszi, szia! Varga Zoltán szenior elemző tájékoztatott minket a tőzsdék nyitásáról, illetve az első fél órájukról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát, drága egybegyűltek, amikor a technológiáról beszélünk, akkor mindig egy kicsit így ilyen ijesztő, hogy elveszi a munkahelyet a mesterséges intelligencia. Jönnek a robotok, és akkor majd dolgoznunk sem lehet majd, mert hogy azok meg a maradékot veszik el, amit meghagyott a mesterséges intelligencia. Meg egyébként is meg se érjük, még ezek ide érnek, mert hogy addigra megfőlünk itt a saját levünkben. De egy kicsi teret azért szeretnénk adni a tech-optimizmusnak is, mert hogy Rabárpád három olyan fejlesztést is hozott, amelyek hát pozitív irányba vihetik
el. Igen, beszéljünk ezekről is, hogy ne csak igen, ez a disztopikus világkép rajzolódjon ki.
Rabárpád a Nemzeti Közszolgált Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa egyébként, és jövőkutató. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, szia! Igen.
Te egyébként úgy unblock tech optimista vagy?
Én azért bízom benne, hogy realistán és kiegyensúlyozottan látom. Valóban a kihívások vannak előttünk, dolgozunk rajta, beszélünk róla, és ez szuper, csak tényleg sokszor nem fordítunk talán elég figyelmet arra, hogy közben ezeken mindenki dolgozik, a tudomány, a piac, stb. És én mindig gyűjtöm azokat, amik szerintem ilyen líder dolgok, és most még csirájukban vannak, de sok mindent megváltoztathatnak, és most hoztam nektek hármat az elmúlt egy hónapból, tehát ez nem valami nagy merítés, hanem folyamatosan zajlanak ilyen dolgok, és szerintem mindannyian érezni fogjuk, hogy ezek jó dolgok lesznek majd.
No, vágjunk is bele, van egy napelem, amit akár holdfénynél is lehet tölteni.
Igen, mondjuk úgy, hogy épületen belüli, vagy az áttéren belüli napelemeket már régóta fejlesztik, tehát nem csak napsütésre, hanem akár egy gyertyafénnyel, akár egy lámpafénnyel, akár sok mindennel működhet. Ezeknek különböző hatékonyságuk. Most legutóbb egy norvég cég fejlesztette egy olyat, ami nem csak nagyon nagy hatékonysággal működik, tehát tényleg akár holdfénnyel is nyilván akkor kevesebbet, hanem hajlékony, erős, akár egy biciklis isak is lehet, amit úgy kell elképzelni, hogy ők most már ezt gyártják, hogy akár, nem tudom, a mobiltelefonodnak a tokját ilyenből csinálják, akkor egyszerűen soha többé nem kell tölteni. Tehát ez a technológia most megy, mondjuk csinálsz egy ilyen retikült, ami ilyen anyagból van, amit beleteszel, az töltődik érintkezésmentesen, úgyhogy 5-10 éven belül így nagyon fogunk mosolyogni azon, hogy régen így bedugdostunk kábeleket különféle helyekre és töltöttük, mert gondoljunk bele, csak a tévék távkapcsolóinak megvalósítása ilyennel, nem tudom, 6000 kilotonna szénmonoxidot okoz, megtakarítást okoz csak Európában, de minden eszközünk el, az lehet, hogy örökké működni fog, mert mindig feltölti magát. Letesszük, feltölti magát. Napra tesszük gyorsabban, nem akkor meg úgy, tehát folyamatosan tölt.
Nagyon jó hallani.
Csináltatok egy ilyen motoros jacket, és annak igen, a háta lesz
meg
ilyen.
Visszatér a divatba az autós táska, amely ugye a rendszerváltozást nem élte túl. Most megint férfiaknak is kell, mert ugye ridiküllel mégsem mászkálhatunk, majd ilyen autós táska, csak azért, hogy a kütyűinket tölteni tudjuk.
Be. Meg a nagykarimájú Stetson kalap. Igen. Már arra is lehet akár ilyet szerelni. Nagyon
jó
lesz
ez. Na, ez klassz. Okay. Ez több, mint optimizmusra okot adó történet. Igen. Mi van még a tarsolyban?
Igen, reméljük a hasitasit nem hozza vissza. Akkor egy Másik, amit nagyon szeretek, most a San Diego Egyetem tudományos publikáció között találtam, a Nature Communicationban közölték le, ezek a műanyagfaló baktériumokat is szintén régóta ismerjük, vannak ilyenek, vannak olyan helyek, ahol a műanyagot fölfalatják, és biokompozit lett belőle, de most ők azt oldották meg, hogy van egy olyan technológia, hogy 135 fokig is hőálló tud lenni egy eljárás során, ami elsőre nem hangzik vérforralónak, de innentől kezdve a műanyaggyártás során bele tudjuk építeni a palackba. Tehát azok a műanyag palackok, amit a jövőben gyártani fognak, azok szépen fölzabálják önmagukat, és 5 hónap alatt lebomlanak. Tehát, hogy persze szedjük össze az óceánból, persze csináljuk szelektíven, de hát ez még mindig nem átütő, de képzeljük el azt a helyzetet, amikor a műanyaggyártás megmarad, viszont lebomlanak a műanyagpalackok. Az is egy ilyen game changing technológia.
Hát ez nem lenne rossz, igen.
Igen, és egyébként ezek erről lehet tudni, hogy mivé bomlik le ez a palack, tehát nehogy aztán meg a elhult baktériumokkal ne tudjunk mit kezdeni, amelyek majd másfél méter vastagon borítják utcáinkat.
Igen, jogos, ez egyébként biokompozit, amire ők azt mondják, hogy az csodálatos lesz. Ezek azért nem az van, hogy most akkor holnaptól minden rendben lesz. Nyilván például az előbbi napelem most per pillanat nagyon drága, egy gyárt gyártja, és nagyon gazdagok lesznek belőle, viszont ilyenkor tudjátok, elterjed, más is gyártja olcsóban, stb., mert ezek tényleg átütők. Ez a biokompozit egyelőre úgy tűnik, hogy hát ők azt mondják, hogy mondjuk már nagyon jó is a földnek, én azt mondom, hogyha nem árt, és lebomlik, és fel tudjuk használni valamire, az már szuper, tehát akár ilyen közönséges földé, de alapvetően ez egy kompozit anyaggá válik, ami nem ártalmas a környezetre, és felhasználható akár sok mindenre, tehát akár földúsítástól kezdve, akár majd valami másra, mondjuk ilyen tömítő anyagnak, vagy bárminek.
Oké, mi a harmadik ilyen, ami a tarsolyokban van, és befolyásolhatja a jövőnk?
Pozitívan.
Ez egy teljesen más, ugye sok iparággal játszik az ember, ez az, hogy megoldották azt, hogy most az ammónia gyártást szobahőmérsékleten is meg lehessen csinálni különféle ritka földfémek segítségével, amik nem is olyan ritkák. Ez ugye az ammónia az egy nagyon fontos jószág, például a műtrágya gyártás területén, és ennek megvannak a technológiái, a Haber-Bosch katalitikus eljárás, ami magas nyomású, sok energiát igényel. Ha ezt megcsinálják, oké, a műtrágya sem a legjobb a világnak, de például fejlődő országokban minőségi műtrágyát lehet sokkal olcsóbban ott gyártani, ami az ő élelmiszeriparuknak egy nagyon nagy váltás. Tehát az élelmiségi válságot, tehát nem azt, hogy mondjuk Ukrajnában hordjuk az egész világra, hanem mondjuk Afrikában szintugrást lehet csinálni, mondjuk 10-szer minőségibb földművelés, az szintén megint csak megváltoztatja azt a helyzetet, hogy most hogy áll a világ élelmezése.
Arról meg nem is beszélve, hogy jelen pillanatban ugye temérdek földgáz kell a műtrágya előállításhoz, hogyha ez most ezt valamennyire kiváltja, akkor meg ugye energiafüggetlenség.
Ez most mindenki számára kiderült, igen. Ugye itt az energiaválság kapcsán ott nagy problémák voltak, és nagyon bedrágult a műtrágya, meg el is tűnt egy időre, úgyhogy ez tényleg egy nagy vívmány lenne.
Igen, abszolút igazatok van, ugye kb. Azt, ha jól emlékszem, 2,5 köbméter földgáz kell, meg tudom, 3,27 kilozsúl, vagy megazsúl energia szabadul föl, hogyha magas nyomáson csináljuk, ezeket meg lehet spórolni. Nem nagy dolog, de ugye most rengeteget csinálunk. És ilyenből van sok, de ha így elkezdünk ezekkel játszani, és így képzeljük el a jövőt, hogy na, akkor ezt is megoldottuk, azt is, közben akkor azért kicsit talán egyensúlyba kerülnek a dolgok.
Igen, az is egy hallgató azt mondja, hogy ő azért kicsit szkeptikus, mert hogy azt mondták, hogy a laptopokhoz majd kevesebb zsinór kell például, mert hordozható, és nem tudom, és ő úgy érzékelő, hogy mégiscsak több zsinór kell hozzá. Meg ugye belengedték azt, hogy majd lehet tölteni zsinór nélkül bizonyos telefonokat, akkor ment a szabványvita, tehát hogy ezek ilyen nehezen megszülető fejlesztések, így távolról úgy tűnik legalábbis.
Mindig azok, és pont egyébként ez a power foil, vagy ahogy hívják ezt a műanyagot, amiről, a napelem anyagot, amiről beszéltem, ez ők is azzal kezdték, hogy a laptopokat azért még nehéz tölteni, mert azok nagyon zabálják az erőforrás, mert intenzíven használjuk őket, tehát hogy elvárásaink vannak, meg ott nagyok az aksik. Persze, tehát hogy itt Itt csak annyi történik, hogy a tudomány letesz egy megoldást, akkor utána felsorokkodik az üzleti modell, utána jönnek ezek a csaták, hogy szabványok, kinek kéri meg, először itt elterjed, ott még sose lesz, ezeket értjük és látjuk, ahogy ilyen amúbaszerűen terjednek, de megvan a lehetőség. Tehát, hogy sok olyan dolog, amit nagyon sok ilyen borulátó előrejelzés a meglévő technológiákkal és meglévő üzleti modellekkel kalkulál, nem azzal, hogy mi lesz 5-10 év múlva. Tehát akár, ha gondolunk a vegetarianizmusra, vagy a hús viszonyára, az a mindenki ideges lett, hogy hát nem akar vega lenni, de hát hogyha nem lesz hús, de nem erről van szó, lesz hús, csak kevesebb, de lesz műhús, de lesz vegából más cuccok, lesz rovalkaja, mit tudom én, és válogatunk. Tehát az eszköztár növekszik, de valóban nem ilyen gyors, hogy akkor most már minden kábel eltűnik, de a cég számításai szerint, amiket mindig fenntartásra kell kezelni, de körülbelül 2 milliárd ember fogja használni 5 éven belül azokat a termékeket, amin ilyen fória van.
Aha. Oké, és ahhoz mit szólsz ahhoz az elmélethez, mert egy csomószor beleütközünk ebbe a mesterséges intelligencia kapcsán, és érdekel a véleményed jövőkutatóként, hogy a technológiai fejlesztésnek a vívmányait először túlbecsüljük, aztán középtávon meg alulbecsüljük. Tehát van egy ilyen hype, hogy úristen, minden mesterséges intelligenciáról szól,
persze.
És volt ilyen dotcom lufi, aztán amikor meg tényleg beérett a fejlesztés mondjuk az internettel kapcsolatban, ott meg nem vettük
észre.
Hát ez
észre. A Gardner hype.
Igen.
Abszolút így van. Van egy ilyen klasszikus Gartner Hype Cycle, ahol az van az elején, azt gondoljuk, na ez fog mindent megoldani, utána azt mondjuk, hogy ez nem is jó, és utána jön az izgi szakasz, amikor a helyére kerül az EMI, nagyon drága, zabály az erőforrás, stb. Csomószor nem kell olyanokra, amire használjuk. Tehát az, hogy mikor hadd ki az Árpádház, ne egy EMI-vel kerestessen már ki, és nem tudom, 3 liter vizet elégetni, amikor egy sokkal olcsóbb és egyszerűbb technológia, és meg tudom. Helyére kerül, ez tény, viszont a hosszú távú hatást meg úgy becsüljük le, hogy nem gondoljuk végig előre, nem játsszuk le a forgatókönyvet, például az internetnél, hogy pontosan mi is változik, úgy tudunk levelezni, ó, macskás gép, de meggondoljuk, máshogy fogyasztjuk az információt, mások a bizalmi körök, és ezek a nagyon izgi hosszú távú játékok, hogy a fejünk hogyan változik meg tőle.
Oké, akkor tegyünk ki 3 pontot, legyünk egy kicsit optimistábbak annál, mint ami ennek első pillantása tűnik a világ.
Azok lettünk, úgyhogy köszönjük.
Köszönjük szépen, Árpi!
Szép napot!
Én köszönöm, hogy beszélgethettem veletek. Sziasztok!
Szia! Dr. Rab Árpáddal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Információs. Hát itt van egy Mihálovics András címke. Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, jövőkutató volt a beszélgető partnerünk.
Eureka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
No, drága barátaim, hát ennyi fért bele mára a Millás reggeli műsorába. Én nagyon remélem, hogy tartalmasan sikerült eltöltenünk ezt a néhány órát együtt. Kérem szépen, utánunk Fejér Mariana pont jókor műsorában, ahol a vendége Balázs Andrea színésznő jön az életünk dolgaiba, hogy az elmúlt évadról, a nyár eseményeiről beszélgessenek majd a színművésznővel, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni és hallgatni ezt a műsor elemet is. Mi mára megköszönjük a kitartó figyelmeteket, tartsátok meg jó szokásotokat.
Nagyon jól
holnapra
kezdtétek
is.
A hetet.
Igen.
Hogy ilyen
ne felejtsük el
voltatok.
A technológiai fejlődésre odafigyelni, azaz gyártsunk például mesterséges intelligenciát.
Vagy
a vonatkozó stratégiát.
Az a GDP.
Nagyon figyeljünk oda a bélflóránk egészségére, és ha mindez megvan, akkor egy óriási lépést tettünk abba az irányba, hogy utolérjük Romániát. Czoller Andi híreivel jövünk majd mi vissza, vagy az a záró akkordja az egész műsornak. Maga a rovat névadója, az a Czoller Andi még nincs itt, azért beszélek ilyen sokat, de mint tudjuk, sok beszédnek sok az alja, úgyhogy el is köszönünk. Szép napot mindenkinek.
Sziasztok!
Ja persze, majd a Space Gomb meg majd megnyomja a saját magát.
Azt meg, vagy mi?
Na még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.